alkoholista a józantól nem abban különbözik, hogy az egyiknek van pohár a kezébe és alkoholizik, a másiknak meg nem, hanem attól különbözik, hogy a józan azt tudja az érzelmeit, az indulatait kezelni, van önismerete, van egy szociális rendszer, amiben tulajdonképpen jól működik. Az alkoholistának ezt mind az alkohol csinálja meg. Tehát őnek ivott szimborái vannak, a kocsma az ő kikapcsolódása, ha meghal az anyja, ha elhagyja a kedvese, ha ötöse van a lottón, akkor minden esetben az alkoholnek ez első gondolat, hogy erre most iszunk egyet. Nagyon összetett dolog, hogy mennyien isznak. Nem szoktam szeretni nagyon a számháborúba belemenni. Azt mondom, hogy túl sokan ahhoz, hogy ezt ne tekintsük egy népegészségügyi problémának, és ne foglalkozunk vele nagyon-nagyon komolyan, és ne bagatelizáljuk úgy, ahogy ez jelenleg bagatelizálva van.
Operatőr, ornitológus és érsebész is szívesen lett volna, de végül a pszichiátria fogta meg, és az ország egyik legkeresettebb addiktológusaként gyógyít, szinte minden percebe van táblázva. Azt mondja, Magyarországon az utóbbi 12 évben elfogytak a preventív programok, uniós pályázatokból lehet csak prevenciót csinálni. 2020-ban megszűnt a nemzeti drogstratégia, és nem készült újabb, alkoholstratégiánk pedig nem volt soha. A kormány rendészeti eszközökkel próbálja a helyzetet kezelni, miközben ez láthatóan eredménytelen. Úgy látja, hogy a magyar lakosság elképesztően rossz állapotban van, és ha a függőségek, az addikció magas szinten pörög az országban, az szerinte azt jelzi, hogy társadalmi szinten komoly problémák vannak, ahogy ő fogalmaz, nagyon sok addiktív sztorit nem addiktológus tud megoldani. Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége dr. Szemejáci János, pszichiáter, addiktológus. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem!
Miért lettem orvos? Tehát, hogy édesapám ő orvos volt, és nyilván az apai minta sokat számított, de én nagyon sokáig nem akartam orvos lenni, én akartam lenni geológus, történelemtanár, operatőr, ugye azt annó, meg sok minden akartam lenni. Filmművészetére és az orvosira felvételiztem, és egyik helyre se vettek föl. Illés Gyuri bácsi, minden magyar operatőrök atya mondta nekem, hogy szépek a fotóim, meg amit itt beszélek, az így látszik, hogy így akár alkalmas is lehetek erre a pályára, de hát ez egy nehéz iskola, ez az életiskolája, menjek, lássak világot, tanuljak mást, legyenek tapasztalataim, és ha érdekel ez a dolog, akkor menjek vissza. És a következő évben csak orvosira felvételiztem, oda felvettek, orvos lettem, sosem mentem operatőrnek, ezek szerint nem érdekelt eléggé ahhoz, hogy visszamenjek.
Nagy törés volt, egyébként csalódás volt.
Hogy nem vettek fel
sehol. Hogy nem lett operatőr.
Ja, hát most ezt a magyarországi filmes ügyeket, vagy színház életet nézve azt mondom, hogy nem, de hogy hát nyilván azért az egy nehéz ügy, tehát láttam azért ilyen filmes embereket tartósan munkanélkül, tehát hogy a filmcsinálás, akkor mit én lett, akiből ilyen stúdióoperatőr lett, vagy kameraman, nevezzük inkább így, szóval mondjuk az nem feltétlen egy jó irány.
De mondjuk akkor 18 évesen el tudja fogadni ezt egy fiatal ember, hogy hát menj, láss világot, aztán majd, hogyha tapasztaltabb leszel.
Ja, hát egyébként ez érdekes, mert egyszer még gimnazista korom nagyon érdekelt az ornitológia, ugye, a madarakkal foglalkozás, meg egyébként én ilyen erdő-mezőjáró ember voltam, tulajdonképpen akartam lenni ilyen vadász, erdész, erdőmérnök, nem tudom, micsoda, anyukám nagyon haragudott egy erdőmérnök barátunkra, mert hogy ő elmondta nekem, hogy hát az János erdőmérnöknek lenni, ez nem ám az, hogy járja az ember az erdőt, hanem ott számolod a faköbméterét, és gyakorlatilag ez egy ipari munka, és aztán így onnantól le is szállt. De egy időben járattam a Nimród újságot, volt egy vadászbarát, amit jártam vadászni, kizárólag Fekete István, Kittenberger Kálmánt és Molnár Gábor könyveket olvastam, semmi más nem érdekelt egy időben. Tehát, hogy valójában az, hogy ja igen, és akkor egy ornitológiai előadás volt ott a gimnázium alatt, és akkor oda mentem az előadóhoz a végén, és mondtam, hogy hát engem ez érdekel, és én ornitológus szeretnék lenni, és mit kell csinálni, és azt mondta, hogy hát ez az életiskolája, úgyhogy menjek, tanuljak, tehát folyton ezt kaptam meg, hogy menjek, tanuljak, járjam a világot, és gondolkodjak, hogy mennyire fontos, hogy ezt én. De mondjuk egyébként ez a tapasztalat, ez érdekes, most csak erről eszembe jut egy barátom, egy kerámikus, aki valahova vitt valami vázákat, és a garázsban ott volt egy helikopter, egy ilyen egy méter hosszú kis makett helikopter. És mondta barátom a tulajnak, hogy ez itt porosodik, nem adja el. Hát úgy látszik, nem használja. És mondta az ember a barátomnak, hogy nézze, itt adok magának egy CD-t, akkor a programok még CD-n voltak, nem az interneten. Menjen haza, tegye be a számítógépébe, és tanulja meg a képernyőn lévő helikoptert irányítani, röptesse, ne csapja földhöz. Ha ez már jól megy magának, ez körülbelül egy hónapig napi 8 óra
gyakorlás.
Ha még mindig érdekli, jöjjön vissza, és eladom magának a helikoptert. A barátom nem ment vissza. Tehát nyilván vagyunk úgy, hogy valami felcsillan, megtetszik, és hogy nekem a film csinál, tehát fotózni szeretek, most is nincs annyi időm, ahogy így fotózni szeretek. Egyébként van a fejemben egy csomó minden, hogy még mi mindent csinálnék, ha több időm lenne, én szeretek így rajzolni, festegetni, gyerekkel rajzolok, festek, de tényleg az, hogy leüljek valahova, vagy hogy úgy fotózzak, hogy egyedül vállamra veszem a gépemet, és elindulok így a városba, és tehát hogy valahogy ezek aztán így mindig a sok munka, a rohanása, amihez értek most abban, annak sem érek a végére, úgyhogy én szeretném, hogy lassuljon a keringése a föld a nap körül, és akkor hosszabbak lennének a napok, bőven ki tudnám azt is tölteni. Szóval hogy ilyen visszatérve a kérdésére, tulajdonképpen nem sajnálom. Akkor volt bennem egy olyan, hogy persze, hogy mi mindent kell tanulnom, vagy mi is az a tapasztalás, de amúgy meg az, hogy így élményeket gyűjtsek, és emberekkel ismerkedjek, és új nézőpontokat lássak, és egyébként, amikor már orvos voltam, és akkor nem vettek fel orvosi műtősséget, lettem, elvégeztem az orvosit, elkezdtem dolgozni emberekkel, akár mondjuk már a szakvizsga után, tehát amikor már akár ezt csináltam, hogy itt szokott néha eszembe jutni, ha 18 évesen felvesznek operatőrnek, akkor hát ilyen finoman szoktam fogalmazni, egy ilyen elcseszett operatőr lettem volna, azt gondolom, mert annyira tényleg mást láttam a világból, tehát hogy az ember így tényleg mit lát, hogyan indulnak el a fejébe, hogyan akarok megjeleníteni egy képet, de egyébként néha látok olyan filmet, amit úgy fényképeznek, ami azt mondom, hogy én ezt csináltam volna, tehát ilyen mozgó, közeli, mintha kicsit így mindig benne lenne a nem az ilyen távolról nagy totál, tehát hogy van egy stílus, ami a fejemben van, hogy én hogyan filmeztem.
Mint a maga át volna a kamera mögött.
Igen, tehát vannak olyan filmek, amikor azt mondom, hogy na, ez most pont úgy van fényképezve, ahogy én elképzelem, hogy ezt így jól lehetett volna csinálni. Na, szóval, hogy sok minden akartam lenni, és akkor végülis aztán akkor így nem vettek fel sehova, és elkezdtem dolgozni műtős fiúként. Azt szoktam egyébként mondani, tehát nekem az érettségi, meg amikor elkezdtem az egyetemet, és volt egy év, egy ilyen munkás év, most nem mondom, hogy ezt mindenkinek kötelezővé tenném, de azt gondolom, hogy az én felnövekvésembe, a világlátásomba, akár abba, hogy én milyen orvos lettem, vagy milyen ember, azt gondolom, hogy az nagyon nagy jelentőséggel bírt. És akár az, hogy aztán az egészségügybe kezdtem el dolgozni, és én alulról láttam az egészségügyet, és már nem csak orvosként, mint kijövök az egyetemről, ugye az orvosok a evolúció csúcsa, szoktam mondani, kicsit ilyen élcel, és hogy az ember lássa azt, hogy tényleg hogyan működik az alja a dolognak. Akkor dolgoztam egy klinikának a műtőjében, én általán sebészet volt, ügyeltem, néha átügyeltem a belgyógyászatra, éjjel-nappal ott riaszthatók voltunk, ha meghalt valaki, akkor nekünk kellett őt elvinni a másik fiat ügyeltessel, ismertem meg műtősnőket, fiatal orvosokat, láttam azt, hogy hogyan működnek ott klikkek, könyöklések, hogyan működik egy ilyen team, és aztán amikor felvettek, és aztán egyébként kedvet is kaptam sok mindenhez, én ott volt egy ilyen szándékom, hogy én érsebész akarok lenni, és az is érdekes, hogy ugyanakkor meg voltak, tehát volt szükségem ilyen mesterekre, vagy ilyen szellemi vezetőkre, biztos, nem biztos, hogy mindenkinek, de azt gondolom, hogy sokaknak, és ott volt egy érsebész adjunktusa, a Márk Berci, és én nagyon szerettem őt, szomszédban laktunk, nagyon sokszor együtt mentünk le dolgozni, azt ott végbeszéltük, akkor látta engem, hogy érdekel, akkor ő sok műtétét filmre vette, akkor így felvett, hogy öcsi, mit csinálsz? Mondom, itt döglök a ügyeletes szobába. Szóval, na, akkor gyere le, hozd egy kocsit, egy lépcsőt megcsinálunk, fölmész kamerával, én operálok, te megfilmezel. És úgyhogy akkor kamera...
És ez a szenvedély valahol visszakült.
Kamera mögé állhattam, és aztán, amikor másodéves voltam, akkor ő leukémiás lett és meghalt. És akkor így hirtelen így azt láttam, hogy így tulajdonképpen, ha nincs az ember, akkor nekem az a rendszer, amit addig egy kicsit talán így túl idealizáltam, akkor azt láttam, hogy ez engem így talán mégsem ez lenne az én utam, és akkor így felismerült bennem, hogy jó egyébként nekem, hogy ez az egész orvosi, ilyen túl mechanikusanak, ilyen túl gyárszerűen láttam ezeket a folyamatokat, és nem tudtam, hogy ezt akarom-e, és akkor anyukámnak egy barátnője mondta, hogy van egy olyan pszichiáter, aki körülbelül így van a világban, mint én, és ez volt a Stark András, és akkor elvitt András, ott leültünk, beszélgettünk, elmondtam, hogy mi is az én elakadásom, és akkor András adott egy stóc könyvet, mondta, hogy ezeket olvassam el, és aztán utána beszélgessünk, és onnan indult el tulajdonképpen ez a folyamat, hogy én pszichiáter akarok lenni, megismertem jó pszichiátereket, és alapvetően a pszichózis érdekelt, a skizofrénia, ennek is volt egy ilyen, már itt ebben a Stark András féle mentálhigiénés intézetben, ott elkezdtem egyetemistaként, TDK-sként egy mozgás testterápiás csoportban részt venni, ahol krónikus skizofréneknek csináltunk. Először egy szociális munkás és egy pszichológus, meg én, tehát így hárman voltunk először pasik, és akkor utána kerestünk magunk mellé lányt, mert hogy kellett lány is, és így akkor négyen.
Mi történt ezeken a foglalkozásokon?
Hát ilyen mindenféle mecseki kisfalukból, ilyen édesanyjaikkal élő 40-50 éves skizofrén emberek bújtak elő, és kezdtünk el egy együttmozgást, egy testtudati tevékenységet, hogy vannak ők a testükkel, hogy vannak az érintéssel, meg lehet-e őket érinteni, hogyan tudunk együtt mozogni, tükrözni egymást, érzelmeket megjeleníteni. Tehát, hogy én a fél év után kaptunk az egyik kliensnek az anyukájától egy horgolt terítőt, és mondta, hogy ezt azért küldi nekünk, mert amióta a Jenő megbolondult, ő soha nem tudott elmenni a testvérihez az Alföldre. És most, hogy fél éve jár ebbe a csoportba, most az apukájával itt tudta hagyni egy szombat estére, és ő végre meglátogatta a távoli nővérét. Tehát, hogy
most ez sikerült.
Azt is, tehát valahol az is ezzel a csoporttal azt a szemléletet is megkaptam, hogy nem feltétlen a direkt dolgok tudnak működni, hanem hogyha benne vagyunk egy folyamatban, akkor az úgy elkezd hozni változásokat, és hogy az egy nagyon fontos volt, hogy tudjuk-e, hogy mi mit csinálunk, és éppen mi történik, és hogy ezek a változások aztán mégis milyen csapáson indulnak el. Úgyhogy engem alapvetően, tehát nem érdekelt az addiktológia, sőt, amikor én orvos lettem 91-ben, akkor azért Magyarországon az addiktológia ugye a rendszerváltás után, hát előtte azért voltak már drogosok, de hát azok a szipus kezelhetetlen kamaszok voltak, akiket ütöttek, rúgtak, hol a rendőrök, hol az igaz iskola, és akkor nem is voltak ennek igazán intézményei, tehát Magyarországon az addiktológia az az alkoholizmus volt, ami pedig tulajdonképpen az sem azt jelentett, hogy nem tudom, hogy mekkora terápiát lehet csinálni, hanem ha delirál, akkor majd a pszichiátria jól meggyógyszereli. Amúgy meg volt Nagyfa, ahol ilyen kényszer gyógykezések voltak, ezek az averzív terápiát szedették szerencsétlenekkel az antetilt, és itatták, hogy össze-vissza voltak, rosszul hánytak, és próbálták mondani, hogy na, ha iszol, akkor ez lesz a vége. Tehát, hogy még nem voltak önsegítő csoportok, nem volt névtelen alkoholisták, nem voltak rehabok, nem voltak hatékony terápiák. Úgyhogy nem érdekelt az addiktológia, és aztán a szakvizsga előtt közben elkezdtem ott mégiscsak egy ilyen drogközponttal kapcsolatban lenni, és a szakvizsga előtt ott lett néhány droghasználó kliensem, mágteáztak, patikába, receptet hamisítottak, és amit a recepteken meg tudtak írni maguknak, azokat szedegették, és aztán akkor ők ilyen korombeli, nálam kicsit fiatalabb emberek voltak, tehát ilyen 25-30 év körül, és azt láttam, hogy ezek az embereken tudok dolgozni, hogy így hamar megtaláljuk a közös nyelvet, és azt láttam, hogyha ők felépülnek, akkor tulajdonképpen még ott van előttük egy élet. És tulajdonképpen ez az első négy kliensemből, kettő jelenleg a munkatársam, egyikük itt Budapesten egy nagy cégnél gazdasági szakember, és a negyedik, ő tulajdonképpen visszament a szülővárosába, és rendes munkás ember lett belőle. Tehát ők voltak nekem az imprinting.
A munkatárs az Inditban munkatárs?
Az Inditban, igen.
Erről is fogunk egy kicsit bővebben beszélni, de hagyd kérdezzem meg azt, hogy most a páciensei közül az alkoholfüggők, vagy a drogfüggők vannak többségben?
Igen, alapvetően a droghasználók, akikkel a és hogy itt a függőt kérdezte, és hogy tulajdonképpen nem szoktam ezt a függőszót használni, azt szoktam mondani, hogy az jön hozzám, aki problémás szerhasználóvá válik, tehát az, hogy ő, van, aki az első kísérlet után begyűjt egy olyan problémát, amit miatt elkerül hozzám, és van, aki évtizedek óta drogozik, vagy használja a drogot, és nem kerül el hozzám, mert nem jön egy olyan probléma, mert vagy úgy alakul mindig az élete, hogy megúszza azokat a valódi szembenézéseket a helyzettel, és tényleg azt kéne mondani, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát alapvetően az Indit közalapítványnak sok ága és sok rendszere van. Én végül is ennek az első intézménye ez a Baranya megyei drogambulancia volt, most meg az Inditnak az egyik addiktológia ambulanciája, ami tulajdonképpen hagyományosan az illegális szerhasználókat, viselkedéses függőket és tulajdonképpen a fiatalokat kezelte addig, amíg most már lassan egy fél éve nem indult a KARC névre hallgató kamasz ambulanciánk, ahova akkor most a fiatalokat tudjuk átnyomni, tehát tulajdonképpen a droghasználók, az illegális droghasználók.
Mikortól beszélünk alkoholizmusról?
Amik nagyon egyszerűen fogalmazva, nyilván sokféle kritérium van, ezt szoktam mondani, hogyha a normál élet fenntartása nem megy alkohol nélkül.
Mikor beszélünk nem normális gyógyszerhasználatról, hogyha nem használjuk a függőség szót?
Igen, tehát egy picit ugyanez, hogy kicsit másra kezdem el használni a gyógyszert, én saját magam állítom be a szinteket. Amikor elkezd előfordulni az, hogy már nem jövök ki az orvos által felírt gyógyszerből, és kell már valahonnan mellé szereznem, vagy hát például nagyon egyszerű példa erre, és akkor talán a hallgatók is jobban értik, hogy elmegyek a háziorvoshoz, hogy fáj a derekam. És mostában a háziorvosok valamitől az opioidokat, tehát az opiát receptorokon ható fájdalomcsillapítókat, ezeket valahogy úgy gondolják, hogy ezek most helyén valóbbak, szerintem nem. De hogy akkor felír nekem opioidot, elkezdem szedni, és tényleg jó a derékfájásomra, majd azt is érzem, hogy nem csak a derékfájásomra jó, hanem egy kicsit így élhetőbb a világ, kevésbé húzom fel magamat, ha megnézem, elolvasom a híreket, nem szorongok annyira a háborútól, az inflációtól, a gázszámlától, a szomszéd zöldjétől, a nem tudom én, és amikor mondja a házorvos, hogy most már a derékfájáson túl kell lennem, akkor is azt érzem, hogy na jó, de nekem tulajdonképpen az a világ, amit azzal a gyógyszerrel töltöttem, az úgy jobb és érdekesebb, és elkezdem szedni, és az ópiát ilyen, hogy egy kicsit ilyen lekerekíti a sarkokat, és nem olyan éles minden. És akkor csak azt veszem észre, hogy hát én gyakorlatilag én rajta vagyok ezen a szeren. Mondhatom, hogy függővé válok, de inkább azt mondom, hogy tulajdonképpen egy olyan rendszeres használat jön elő, amikor azt mondom, hogy jobban kezelem az érzelmeimet, az indulataimat, kicsit mindenki számára elviselhető vagyok, sőt, még mondják is, hogy János, te egy ilyen idegbeteg voltál még korábban, most meg milyen kis kedves, szelíd, jótét ember lettél, fát lehet vágni a hátadon, meg ilyenek, és ez már mondjuk az, ami engem egy plusz molekula, ami ilyenét tesz.
Saját maguk felismerik ezt a problémát, vagy inkább a család fordul önhöz?
Nyilván a családot jobban kezdje zavarni, de mondjuk ez is ilyen kétélű fegyver, mert hogy azért most, hogyha például én egy agresszív voltam a családba, folyton mindenkivel veszekedtem, és egyszer csak az látszik, hogy úgy el vagyok ott, elücsörgök, és ülök a számítógép előtt, és nem zavarok senkit, akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen ez itt tök jó. Vagy elkezdek problémássá válni, és adósságokat csinálok meg minden, akkor meg lehet velem foglalkozni. De sokszor látom a családokon az, hogy hát tulajdonképpen nem jön rosszul egy ilyen, nevezzük fekete báránynak, és hogy akkor a család is így jó, tehát ugye eltűri, mert hogy akkor egy kicsit szoktuk mondani, hogy szappanozz a lejtőt, mert hogy olyanokat tesz, amitől tulajdonképpen így megment engem, hogy ne kerüljük ezért túl nagy bajba, nehogy már, nem tudom, elvigyen a rendőr, pláne nehogy belehalljak, ez nyilván tök fontos, de hogy így sokszor, amikor a család jön, és azt mondom, hogy őnekik is ebbe a munkába részt kell venni, akkor annak nem szoktak örülni. Tehát, hogy azért a család azt gondolja, hogy egy kicsit talán példa ahhoz, hogy mint amikor ott van egy mondjuk egy alkoholista ember, és az alkoholista a józantól nem abban különbözik, hogy az egyiknek van pohár a kezébe, és alkoholizik, a másiknak meg nem, hanem attól különbözik, hogy a józan azt tudja az érzelmeit, az indulatait kezelni. Vannak működőképes megküzdési mechanizmusai, van önismerete, van egy szociális rendszer, amiben tulajdonképpen jól működik. az alkoholistának, meg a megküzdési mechanizmusai, az énvédő mechanizmusai, az önismeretpótlása, a szociális minden, ezt mind az alkohol csinálja meg. Tehát őnek így ivott szimborái vannak, a kocsma az ő kikapcsolódása, ha meghal az anyja, ha elhagyja a kedvese, ha ötöse van a lottón, akkor minden esetben az alkoholnek ez első gondolat, hogy erre most iszunk egyet. És hogy ezért a családnál is, visszatérve akkor a családi példára, tehát hogy egy szerhasználó család, nevezzük így azt, amiben a szer megjelenik meg nem, az nem abban különbözik, hogy egyből kiemeltük a szerhasználót, mert akkor annak a családnak az addig rosszul működő, de mégiscsak valamennyire egyensúlyát borítom meg. Szoktam mondani a kollégáimnak, hogy mindenki, aki kliensekkel dolgozik, az tanuljon családterápiát, mert a rendszer szemléletet a családterápiás képzés során lehet megszerezni. Tehát ezt az egyensúlyt, ezt felborítom, és onnantól fogva akkor a családnak kell keresni egy újabb bűnbakot, egy újabb problémát, amin tud dolgozni, vagy amin így elműködik.
Vannak nemzeti sajátosságai a különböző függőségeknek? Tehát van olyan, ami tipikusan mondjuk a britekre, vagy a magyarokra vonatkozik, ugye azt mondták, hogy a sok-sok alkoholista hazája Magyarország.
Igen. Hát sőt, világelsők vagyunk, ugye ez a WHO-nak 2016-os felmérés se volt, amit aztán most tavaly közöltek, hogy az alkoholizmus plusz a kockázatos ivás, tehát ezt sokszor összekeverik, mert hogy hány alkoholista van Magyarországon, mindegy, a számháború a KSH szerint 400 ezer, a WHO szerint 920 ezer.
De mások a kritériumok, nem?
Hát jó, de hát miért más a kritérium, nem? Tehát, hogy mi lenne, hogyha ugyanazon kritérium mentén méricskélnék, és akkor itt meg, amikor azt nézték, hogy az alkoholizmus plusz a kockázatos ivás, ami azt is jelenti, hogy talán még nem vagyok alkoholista, de van probléma az ivásommal, ott a 15-től felfelé a magyar felnőtt lakosságra számítva 21,3%, amivel megelőzzük a oroszokat, meg a fehér oroszokat. Tehát elképesztő probléma van, és nyilván ennek a több mint 2 millió magyar embernek van családja, meg munkahelye még, vagy egy nagy részének van, tehát itt több százezer alkoholista családban felnövő gyerekről van szó. Tehát, hogy tulajdonképpen itt ilyen nagyon nagy számokról beszélünk, de azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen a Európa és Észak-Amerika az alapvetően alkoholról szól, akkor is, ha a kokain, meg a fű, meg minden ez így itt van, de azért alapvetően a mindenféle alkoholok gyártása az ide koncentrálódik. A sör, a belga sör, a német sör, a whisky, a skót, az ír, az amerikai, a kanadai, a mindenféle, a jó magyar pálinka, a mindenféle borvidékek, és hát nyilván, ha most Magyarországot nézzük, akkor akárhány városi, falusi fesztivál van, az minden valami alkohol, tehát mondjuk töpörtyű és nem teljesen pálinka, lángos és bor, kuglóf és sör, tehát hogy tulajdonképpen minden és valami alkohol, tehát nyilván az alkohol az nekünk nagyon-nagyon komolyan itt van. Az egy specialitás, hogy a fiatalok, amikor elkezdenek ismerkedni az alkoholal, azért az nagyjából kamaszkor, korai kamaszkor. És hogy a magyar fiatalok Európa azon nemzeti kisebbségei közé, nemzetei közé tartoznak, akik töménnyel kezdik el az alapozást. Tehát amíg mondjuk a németalföldi, meg a északi, ott inkább a sör, és hogy azért azt gondolom, hogy a sör abban a szempontból is fontos, mert hogy mégiscsak egy alacsonyabb alkoholtartalmú, nem mindegy, 5%-os sörrel, vagy 50%-os pálinkával alapozok, és azt gondolom, hogy a pici torzítás akár a magyar statisztikákban annyi, akit kételkedik, hogy kizárdok, hogy többet iszunk, mint az oroszok, bár az oroszok is azt gondolom, hogy töménnyel nyilván ők is vodkába kezdenek el alapozni, de hogy a magyar ivási szokásokban az is benne van, hogy a májcirrózist azt nem csak az egészségügy egyre romló állapota miatt kapjuk meg, és halunk akár bele, hanem azért is, mert hogy pálinkával kezdjük az alapozást, és aztán ugye az otthon főzött pálinkáknak a minősége az meg még. Tehát nagyon érdekes volt például, hogy amikor a szerb háború volt, akkor a déli határvidék mentén olyan nagyon megnőtt a nagyon jó, idézőjelben jó minőségű Napóleon vinyaktól, ami a szerbeknek a fő kiviteli terméke volt az embargójuk idején, hogy a déli határvidéken annyira sokan haltak meg cirrózisba, hogy ez megdobta a magyar adatokat. Úgy tűnt, hogy többen isznak Magyarországon a cirrózisos halálok miatt. Tehát, hogy valóban ez egy nagyon összetett dolog, hogy mennyien isznak, de nem szoktam szeretni számháborúba belemenni, azt mondom, hogy túl sokan ahhoz, hogy ezt ne tekintsük egy népegészségügyi problémának, és ne foglalkozunk vele nagyon-nagyon komolyan, és ne bagatelizáljuk úgy, ahogy ez jelenleg bagatelizálva van.
egy laikusnak azt mondják, hogy kábítószer függő valaki, akkor azt mondja, hogy azért ehhez pénz kell. Bár ez sem igaz teljesen, mert ugye azt mondják, hogy a designer drogokhoz hát pedig igen. Már könnyebb hozzájutni, mint a kannásborhoz, vagy legalábbis olcsóbban
lehet
beszerezni. Tehát társadalmi státuszhoz, iskolázottsághoz, vagyoni helyzethez köthető-e valamiféle típusú függőség, vagy szerhasználat?
Igen, azért azt látjuk, hogy nyilván designer drog az átírta a magyar drogpiacot, és a szegregátumokban, a nagyon szegények körében nagyon nagy mennyiségben jelent meg, sőt, most már tulajdonképpen az átlag lakosságban a designer csúcsa az ilyen 2014-16 körül volt, és ez most már így lecsengett, két területen maradt meg, a fiatal kipróbálók körében, meg a szegregátumokban. Azért, mert olcsó, viszonylag könnyű hozzáférni, a gyerekek titokban tartatják, hogyha interneten rendelnek, tudnak fizetni már mindenféle bitcoinokkal, meg egyéb dolgokkal, vagy pókeren nyernek pénzt, az ott van a dollár, és akkor gyakorlatilag arról tudnak fizetni. A fiatalok ezt megoldják, anélkül a szülőknek ez tudomására jutna, vagy egyáltalán az elején otthonról kellene pénzt szerezni. De azért alapvetően ugye a mintázat korában az volt, hogy a kis településeken, falvakban, kisvárosokban inkább az alkohol gyógyszer működött, és a nagyobb városokban, pláne a fővárosban, a Budapest az mindig egészen más, hogy nézett ki, az inkább hasonlított nyugat-európai nagyvárosokhoz, ott valóban az illegális drogok voltak jellemzők. És hát ebben is tulajdonképpen a designer drog tényleg nagyon olcsó volt, néhány száz forintért már lehetett kapni, de mondjuk például ugye, ami a legdrágább drog, a kokain, annak is a arányaiban 20 évvel ezelőtt 1 gram kokain 20 000 forintba került, most meg mondjuk 25 000 forintba. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy kenyér ára közben mennyit ment föl, akkor a kokain az tényleg nagyon sok ember számára vált egy elérhető droggá. És hogy tényleg azt látom, hogy a felső középosztálynál már bőven-bőven megjelenik. Tehát nem kell, nem tudom én, filmcsillagnak, vagy vezetőpolitikusnak, vagy multimilliárdosnak lenni ahhoz, hogy elérhető legyen ez, tulajdonképpen megjelenik, és divat is. Tehát a középiskolás jönnek, hogy a hétvégén kokainoztunk. Mert hogy hogyan, meg mint, meg pénz? Hát persze, nyilván akkor ezt a fiatalok megszerzik. Tehát, hogy tulajdonképpen azért Magyarország továbbra is azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, ami a legtöbb áldozatot szedi, ami a legtöbb káros következményekkel bír Magyarországon, az alkohol és anyugtató és altató és fájdalomcsapítószerek. Utána tulajdonképpen a marihuána, mint a legelérhetőbb, ami akár meg is tulajdonképpen az is egy olyan, hogyha ott, ha rendszeresen szívok, akkor egy cserébe beteszem a szekrénybe, lámpázom, párologtatom, és frankon megtermesztem magamnak, tehát tulajdonképpen nem kerül pénzbe. És hát aztán alapvetően a serkentőszerek azok, amiknek szintén a designer őrület után ilyen reneszánsza van, az extázi, amfetamin és kokain, és hát hál' Istennek a 2000-es évek től 2001-2002-től a heroin ópiátok folyamatosan csökkentek, és nagyon érdekes, most itt a 2020-as évek körül a kábító fájdalomcsapítók formájában és ezek emelkedésében indult meg picit az ópiátnak a visszajövése, de a heroin az továbbra is nagyon-nagyon alacsony szinten van.
Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ami a járványt illeti, tehát ez még egy plusz nyomás mentálisan is, pszichésen is a körülöttünk lévő közeg, a politikai légkör, a gazdasági légkör mellé. Az ön ügyfélköre, pácienskörre, az mennyiben változott a járvány ideje alatt? Mennyiben volt elérhető számukra akár a szer, amit használnak, vagy nehezebben beszerezhető, akár az orvosi segítség?
Nagyon nagy változás nem történt a klientúrában. Inkább azt láttuk, hogy az alkohol problémával fordulók, ők azért az ő átlag életkoruk az magasabb, amikor így volt egy időszak, amikor csak online lehetett dolgozni, akkor ott nagyon sokan maradtak el, tehát ott szinte leharmadalodott a segítségért fordulók, azért, mert nehezebben használták ők ezeket az online felületeket, hogy lehet egyébként online is terápiát csinálni, vagy akár online egy csoporttal részt venni. A fiataloknál nem volt ilyen csökkenés, tehát tulajdonképpen elkezdtünk online állapot felmérni, elkezdtünk terápiákat, csoportos lehetőségeket, és ők éltek ezekkel a lehetőséggel. Sőt, olyanok is kerestek meg minket, akik távol vannak, akik akár külföldön voltak. Korábban például valakinek elterelése lett, akkor ez kicsit itt ragasztott a Magyarországon. Most például voltak olyan külföldi munkavállaló klienseink, akik hazajöttek bulizni, elkapta őket a rendőrség, elterelésük lett, de visszamentek Hollandiába.
Ez mit jelent, hogy elterelése lett?
Az elterelés az arról szól, hogyha az, amit elkövetek, többnyire csekély mélységgel fogyasztói magatartást valósítok meg, ez 0-2 évig terjedő börtönbüntetést kaphatnék ezért. Ebben az esetben választhatom alternatívaként a fél éves gyógykezelést, ezt hívjuk elterelésnek. Itt a törvényalkotó szándéka az lett volna, mondom, majd mindjárt mondom, hogy miért, hogy akkor tulajdonképpen van egy dobása az embernek, hogy ez tilos, de belecsúsztam, van egy dobásom. Most viszont az ügyészségnek az lett a szokása, hogy kiszámlázza a büntető eljárási költséget, és most volt olyan 17 éves kliensünk, aki több mint 700 ezer forintos büntető eljárási költséget kapott. Hát kérdem én, ez végül is, ez hol van itt az egy dobás lehetőség? Tehát jobban járt volna az illető, elmegy bíróságra, kap egy bírói megrovást, és vagy egy mit tudom én, kap egy néhány 100 ezer forintos büntetést, de nem 700 ezer forintot, úgy, hogy kvázi ő most megúszta ezt a folyamatot. Tehát szerintem ez egy abszolút felháborító hozzáállás. Nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni, de gyakorlatilag Magyarországon ez a gyakorlat. Tehát visszatérve oda, hogy az online felületet használva sokan megmaradtak, azt láttam, hogy a Covid-ban hosszabban maradtak benne emberek a problémás időszakukban. Tehát ez az egyesek mélypontnak, mások katartikus kulcs, inkább katartikus kulcsélménynek hívjuk azt, amikor az ember így egyszer végre tükörben néz, és azt mondja, hogy kezdje valamit. Mert hogy otthon volt, a pizsamából nem is kellett kibújni, félkézzel bekapcsoltam a gépet, és már jelen voltam az iskolában munka. Ha össze kell rendezni az arcomat, vagy ha ki kell nézni, amikor elindulok, akkor nem csúszhatok bele annyira, hogy már reggel elkezdek inni, és sokaknál ez volt a gyakorlat. És talán még egy visszatérve erre, hogy lehet-e online terápiát csinálni, nagyon érdekes, voltak olyan kliensek, akiknél a élőben mentünk kevesebbre, tudtunk lassabban haladni, és akkor volt, hogy néztük egymást képernyőn, az sem, és amikor elkezdtünk telefonálni, akkor gyakorlatilag, mintha valahogy a telefonba belesugdossa a fülembe ezeket a titkokat, elkezdett megnyílni, és lehetett olyan dolgokról beszélni, ami meg addig nem ment, és egyébként én is jobban szeretem az élő terápiákat, hogy valahogy így húsvér jelenlétben ott legyen, és nyilván sokat lehet erről beszélni, de csak hogy nagyon fontosnak tartom egy terápiás folyamatban azokat az időket is, amíg jön hozzám, meg amíg megy el tőlem, mert az kicsit az ebben való gondolkodás, és az nagyon más, mint amikor otthon van, és akkor itt látom, hogy még egy szábugyiba szaladgál, és aztán csak jaj, leül, becsukja az ajtót, vagy még az sem, vagy akkor kirohan a kocsiba, mert ott be tudja csukni az ajtót, és nem hallja a család. Szóval hogy nyilván sok minden van itt az online ügyekben, amiről kell beszélni, de azért azt látom, hogy az embereknél egy kicsit a kezeléshez jutásnak, vagy az első lépések, az elindulás, abba elhiszi már, hogy egy telefonos segítségkérés, egy online dolog, az el tudja indítani ezt a folyamatot.
Egy alkoholbeteg, az benne van ugye egy családi közegben, vagy egy baráti közegben, nem egy számaga van a világban. Tehát amikor elkezdődik egy terápia, mennyire kell partnernek lenni ennek a közegnek, hogyha már egyáltalán eljutott odáig az illető, hogy segítséget kér, mert látja, hogy valami nem oké. Mit kell megbeszélni a családdal, vagy a közeggel, és milyen hosszú egy, nyilván egyénfüggő, de milyen hosszú lehet egy ilyen? Tehát hónapokban, években kell gondolkodnunk?
Igen, a családot nyilván meg kell nyerni a terápiának, tehát hogy és egy kicsit a saját terápiájuknak is, tehát az szívesen vennék, hogy akkor leteszik nálam a családtagot, és akkor ilyen csavarhúzóval, meg forrasztópákával, így, és de után visszaadom, miután megszereltem, és hogy akkor az, hogy a családnak is eszköze van, ez nyilván ez egy nehéz dolog. Azt is látom, hogy amire végre eljut hozzám, addigra már mindenki az ereje végén van, tehát akkor azt mondják, hogy na, akkor már most ez a leges legutolsó, ha most ebbe hibázol, akkor nincs több tőlem. És mondom, hogy állj. Tehát, hogy most tulajdonképpen azért nem voltak cirkuszok, botrányok, üvöltözések, azon kívül amennyi üvöltözés, botrány és cirkusz volt, mert hogy mondjuk egy csomó helyzetet, feszültséget, szorongást kezelt például az alkohollal. Tehát most elkezd próbálni nem inni, akkor még most fognak jönni. Tehát amikor jön a család, és azt mondja, hogy jaj, hát annyira fantasztikusan megy minden. Mondom, elmestület nincs semmi elmestület, mosolyog egész nap. Tehát lát, mint amikor a gyerekek a szomszéd szobában nagy csönd van, ugye vendégségben, akkor tudjuk, hogy akkor, ha az összes gyerek valami nagy csöndben ül, ott valami hatalmas botrány van kitörőben. Na nyilván ugyanez a helyzet ezekkel a terápiákkal is, tehát a családot fel kell készíteni arra, hogy igen, azért ez még most nem ott van vége a folyamatnak, hogy akkor elhozták végre, és ott van nálam az ambulancián, hanem ez egy új lapnak az első oldala, egy új könyvnek az első oldala, amiben még vérverejték és könnyek.
Tovább az is előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy de kérem, én szeretném visszakapni azt az embert, aki De hát pia nélkül, mert...
Hát ilyen is volt, így van. Tehát, hogy ezt sokszor egyébként látjuk a kodependens pároknál, amikor így jönnek és hozzák a párjukat, és akkor szoktam nekik mondani, hogy most az elején mondom el. Mert azt ugye mit mond a hozzátartozó, hogy hát egy aranyember egyébként, ha iszik, hát akkor kezeltetlen. De egyébként egy áldott jó ember, kenyeret kenni. És szoktam mondani, hogy akkor most szeretném elmondani, hogy amikor ő józanná kezd válni, vagy abstinens lesz, akkor nem áldott jó ember lesz, mert most az áldott jóságát az a bűntudat mozgatja, amit a leittasodott, leajasodott állapotban elkövetett bűnök miatt érez, és próbál mindent helyre tenni. És hogyha valaki csak olyannak szeretné a párját, amilyen áldott jó ember, amit a bűntudat mozgat, akkor ez nem lesz. És hát ezért látom azt, hogyha a család tulajdonképpen a pár nincs ebben segítve, felkészítve, jól átdolgozva, akkor miután a felépülése elindul a szenvedélybeteg embernek, el fognak válni. Meg kiderül, hogy most már ő is követeli a jogát arra, hogy hozzászóljon, mondja a saját igényeit, nem lehet a feszültséget csak úgy elinni, eldrogozni.
És ezek tudatra ébred.
Pontosan így van. És ezek gyakorlatilag nagyon nagy problémákat szoktak okozni családon belül, tehát hogy akkor tulajdonképpen egy ilyen folyamatnak kell megnyerni a családot, és akkor nem, most csak így mondom, hogy na, akarják még? Hát persze, akarják, csak hogy tudják-e, hogy valójában mit akarnak, és hogyha elindul egy ilyen folyamat, akkor az tényleg az ott nagyon-nagyon át fog alakulni minden, és amikor kérdezik, hogy mennyi idő, akkor azt szoktam mondani, hogy az, hogy ez megy, vagy nem megy, vagy hogyan megy, arra azért így számoljunk egy évet. Most itt vagyunk március elején, akkor most ma jön valaki hozzám, akkor azt mondom, hogy az, hogy itt tulajdonképpen így, hogy is, merre tartunk, hova haladunk, akkor így legyen türelmük, tehát majd akkor jövő márciusban, és nyilván persze, hát közben csomó minden történik, hogy megyen, és az is látszik, hogy valaki annyira frankon megy pár hónap múlva, vagy tényleg így már így kicserült minden, de azért vannak emberek, akik így hirtelen megtátosodnak, aztán utána ugyanezzel a lelkesedéssel és lendülettel tudnak összerogyni, és hogy bírja az ember a monotóniát, addig mindenféle ünnepek, addig már biztos volt egy születésnap, egy csomó, már mindenkinek volt születésnapja, és hogy volt tavasz, nyár, ősz, tél, hogy vagyunk egy évvel, és hát ha ez megy, akkor meg tulajdonképpen a felépülés a családnak is, meg a szenvedélybetegnek is, ez egy élethosszillam program.
Ha valaki elbukik egy hosszabb idő után, egy hosszabb sikeresnek tűnő szakasz után, és mondjuk újra visszamegy, akkor újra vállalja?
Tehát... Hát persze, sőt, hát most itt a Covid kapcsán pont voltak ilyenek, hogy elindult a Covid, elvesztette a munkáját, ízések, hogy fel volt, hogy most 8 éve nem használt semmit, de most újra el kellett inni, szívni, rivotrilt szedni. És hát akkor nyilván ez teljesen egyértelmű, hogy ezért is egy kicsit ilyen időzavarba is kerültem, mert egyébként is tele van mindig a naptáram, és akkor megjelentek így váratlan olyan emberek, akiket meg fel kell vennem, és nem azért kell fölvennem, mert a legkedvesebb barátomnak a gyereke, hanem azért, mert az én idézőjelben az én gyerekem,
igen,
és
igen.
Nekem kell, hogy a, nyilván őket gondolkodás nélkül, vagy most csak eszembe jutott, hogy akiket még így kellett, hogy volt egy időszak, amikor olyan kliensek, ugye hát most már elég öreg vagyok, és régóta dolgozok itt a területen, és 90-es évek második végében, amikor elkezdett már ez a kis drogambulanciánk ott Pécsen működni, akik akkor voltak ilyen 16-7-8 éves kamaszok, ők most 20 éve később már 36-7-8-40 éves felnőttek gyerekkel, párral, és amikor párkapcsolati problémáik lettek, akkor bejelentkeztek hozzám párterápiába. Tehát volt egy idő, amikor 5 olyan párra dolgoztam, akiből az egyik fél 20 évvel ezelőtt volt még ilyen kis kezelhetetlen, kamasz, füves, piágatós, gyógyszerszedős, minden iskolából kicsapott kliensem. Tehát, hogy így igen, vannak ilyen folyamatok, amiket hosszan, de azt láttam, hogy ezek az emberek megtanulták azt, hogy kell tudni segítséget kérni, figyelünk magunkra, és észrevesszük ezeket. Szóval szoktam mondani a klienseknek, meg a pároknak, hogy nem az, hogy és ők se abban gondolkodjanak, meg mondjuk a kodependens párokat, amikor így próbáljuk kicsit így átdolgozni, hogy nem az a jó élet, párkapcsolat, család, amiben úgy élünk, mint a galambok, hogy egy hangos szó nincsen, és minden működik, és minden flottul, hanem amiben jönnek a problémák, de ezeket kezelni tudjuk, nem ijedünk meg tőlük, amiben azért a kontroll nálunk van, amiben mi hozunk döntéseket a saját életünkre, és nem csak úgy sodródunk, hogy éppen merre visz a víz.
Beszéltem egyszer egy rendőrrel, aki azt mondta, hogy ha annyi nőt igazoltatnának, mondjuk egy ilyen közúti ellenőrzésen szondáztatnának, mint ahány férfit, akkor meglepő adatok lennének. Nők vagy férfiak többségében az alkoholbetegek?
Igen, persze férfiak. A 4:1-5:1 ez így működik. Inkább azt látjuk például, hogy más típusú ivásban vannak benne a nők és a férfiak. Volt egy amerikai kutató, Cloninger-nek hívták, és neki volt egy ilyen remek kutatása, amiben nagyon sok iszákos, most így fogalmazok, embert kérdezett meg, három jellemző mentén, hogy mennyire akarja a jutalmat, hogyan lehet motiválni a jutalommal, mennyire akarja elkerülni a büntetést, és mennyire élménykereső. És az egyszerűség kedvéért, tehát két csoportot talált, egyes és kettes csoportnak nevezte el, az egyiknek fontos volt a jutalom, el akarta kerülni a büntetést, és nem volt élménykereső, a másik meg ennek pont a fordítottja. Nem érdekelte, hogy jutalmazzák, nem érdekelte, büntetik, élménykereső volt, és impulzív. És hogy az első csoportban, ahol tulajdonképpen számít a büntetése jutalom, nem az élménykeresés, ott kiegyenlítettebb az arány. Ott sok nő is van, ők inkább 20 éves koruk után kezdenek el inni, van egy egzisztenciájuk, van család, gyerek, végzettség, munka, és konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, munkai konfliktusok kapcsán kezdenek el kontrollvesztő módon inni. És ebben a csoportban tényleg vannak a nők, férfiak. Azt szoktam mondani, hogy ők azok, akiknek inkább ilyen kapcsolati, pszichogén háttere van az ő iszákosságuknak, alkohol problémáiknak. Őket tulajdonképpen lehet kezelni pszichoterápiával, családterápiával, megtanítani őket valahogy az életüket jobban manőverezni, énvédőmechanizmusok és stb. A másik csoport, ők zömében fiúk, az apjuk szinte minden esetben iszik, a genetika az nagyon-nagyon markánsan ott van, őnekik csak az abstinencia működik, tehát ők nem tudnak szociális hívók lenni. A másik azt tulajdonképpen tud, nem feltétlenül érdemes neki, nem kell rángatni az oroszlán bajszát, az ember egyszer kimászott, akkor ne nézz azt, hogy tudok egy pohár sört meginni, mert minek. De itt a második csoport, ők gyakorlatilag csak az abszinencia irányába tudnak menni, és itt mondom, itt kivétel nélkül majdnem mindenki pasi. Persze vannak alkoholbeteg nők is, és vannak, akiknek a szülei ittak, és megkapták a géneket, amit tulajdonképpen a gén az nem olyan, hogy a 5-ös kromoszomám jobb alsó szárában van az alkoholizmus génje, hanem inkább itt ilyen géncsoportok vannak. Mondjuk van egy 40-50 olyan nukleotid hiba, amiből, ha mondjuk megvan 12-20, akkor nagyon valószínű, hogy...
És ez exakt módon kimutatható?
Hát tulajdonképpen igen.
Vagy csak következtetni lehet a család történetből.
De igen, hát inkább nyilván a családból látjuk, nem akarok nagyon belemenni a genetikába, de mondjuk biztos sokan hallották már az epigenetikára. Az epigenetika az arról szól, hogy nem csak a nukleotidokat nézzük, nem csak a négy alap nukleotid van, tehát ezek a különböző nukleotid bázispárok a DNS-ben, hanem ezeket a nukleotidokat tartalmazó molekuláknak is lehetnek apró minőségi elváltozásai, amik az ilyen apró genetikai dolgokat hozzák, és amiből azt látjuk, hogy nem csak évmilliók alatt lehet A-ból B-be jutni, hanem egy generáción belül is már a gyerekem hordoz olyan dolgokat, amit azt gondoltam, hogy ez genetikailag kizár dolog, hogy benne van nekem bizonyos rossz szokásom, és benne van, és viszi a gént, és ha a gyerekem örökbe adódik, és valahol más neveli fel, akkor már benne vannak azok, amiket az apától ilyen, vagy az anyától ilyen epigenetikai módon tudott megkapni.
Többször visszaköszönt a beszélgetésünk során, és erről beszélnék egy kicsit végezetül önnel, hogy nem támogató az állam, nem támogató az egészségügy, a szociálpolitika, hogy ezek az emberek kijöjjenek ebből a problémából. Elindította ugye annak idején az Indít közalapítványt, ami talán ezt egészítette volna ki egy kicsit, és ennek a támogatására keresett volna kapcsolatot az állammal. Hogyan változott ez az elmúlt években? Mikor indult az Indít, és hova jutottunk? Volt annak idején tűcsere program. Ígértek különböző programokat az alkoholizmus visszaszorítására, kezelésére. Hogyan változott ez?
Az Indít az tulajdonképpen egy olyan integrált rendszer, ami azt gondolom, hogy szemléletében jó. Vannak Magyarországon integrált rendszerek. Talán azt mondhatnám így kellő büszkeséggel, hogy a Magyarországnak ez a legkomplexebb integrált rendszere, az elérő, az alacsony küszöbű, a prevenciós programoktól a rehabilitáció, a reszocializációig bezárólag, az a nagyon sokrétű kapcsolatrendszer, ez talán az Indít tényleg az
országban. Ez továbbra is Pécsre összpontosul?
Somogy megyébe, Kaposváron van még intézményünk, egy időben Budapesten csináltunk iskolai szociális munkát, de tulajdonképpen Pécs, de mondjuk maga a szemlélet, illetve bizonyos képprogramjaink, azok jutnak messzebbre. A honlapunk az nyilvános, amikor éppen túl sokat és túl kritikusan beszélek, és aztán úgy látom, hogy a pályázatok elbírálásánál esetleg ennek valamilyen módon mégiscsak van következménye, akkor volt mondjuk olyan szervezet, aki a mi honlapunkról megírt programmal nyert, mi nem nyertünk. Ami, és én szoktam mondani, én nem vagyok irigy, tehát ha azt mondom, hogy egy másik szervezet nyer a mi programunkkal, és kvázi azt valósítja meg, amit mi csinálunk, akkor én azt így szívesen adom.
És ez véletlenül a kritikai felhangok miatt történt?
Hát én ilyet nem mondtam, csak úgy gondolom, hogy mint a néha ilyen összefüggéseket látnék, bár tulajdonképpen maga az, hogy az Indit fejlődött a pályázatokkal összességében, az én szakmai karrierem, hogy tényleg hány fajta funkció van, akkor azt mondhatnám, hogy hát János, ez nagyon csúnya, hogy ilyeneket mondasz, mert ez igaz, mert tényleg bizonyos szempontból az én és az én rendszerem és a munkatársaimnak a szakmaiságát ez igen is elismerik, nagyon sok fórumon kérdeznek meg bennünket. Aztán, hogy megfogadják ki a tanácsainkat, vagy nem, az egy következő kérdés, de hogy tulajdonképpen nem lett Indít minden megyeszékhelyen, pedig nagyon jó lett volna. Mi egyébként elkezdtünk például volt az Inditnak egy függenévre hallgató regionális képzési és prevenciós központja, amit 4 évig itt saját erőből üzemeltettünk, de aztán tulajdonképpen nem lett belőle semmi. Azért azt gondolom itt, hogy a mindenkori kormányoknak, politikának ez egy nehéz területe, mert ugye akkor, ha sok a problémás szerhasználó, az addikció nagyon magas szinten pörög az országban, az azért azt is jelzi, hogy társadalmi szinten komoly problémák vannak, tehát nagyon sok addiktív sztorit azt nem addiktológus tud megoldani, hanem például a politika, vagy amikor a szegregátumokban mindenféle programok elkezdtek működni, és akkor, hogy akkor megy-e addiktológiai konzultáns, vagy addiktológus, és akkor hát mondtam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy csak rendes buszjáratokat kéne csinálni, hogy ezek az emberek ne legyenek oda bezárva, hogy eljussanak a közeli városba esetleg képzés, oktatás, vagy munka miatt, de tulajdonképpen azért a társadalomnak jó, hogy ezek az emberek oda be vannak zárva, amíg lehetne két kordont körülig felállítani, hogy ne tudjanak onnan kijönni, akkor még jobban érezné magát a társadalom. Tehát, hogy és amikor a segítő szakember, az addiktológiában segítő szakember meg hangosan kiabál, hogy ez mekkora probléma, akkor ez így nem szokott egy kedves lenni a mi hatalmasságainknak. De azért azt gondolom, hogy ahogy az alkoholizmushoz állunk, és hogy akkor itt az utóbbi években hogyan állunk, ez nagyon rossz, nagyon kártékony. Gyakorlatilag Magyarországról az utóbbi 12 évben elfogytak a prevenciós programok, EU-s pályázatokból lehet tulajdonképpen prevenciót csinálni, 2020-ban megszűnt a nemzeti drogstratégia, és a kormány nem igyekezett újat gyártatni, alkoholstratégiánk tulajdonképpen nem volt soha. Ő alapvetően rendészeti eszközökkel próbálja ezt kezelni, tehát hogy mindenre, Magyarországnak mindenből a legszigorúbb van, nem csak pedofil törvényből, de drogtörvényből, mindenből mi a legszigorúbbak, és hát látszólag ezek nem működnek. Tehát, hogy mikor jön végre rá a döntéshozó, hogy nem, ezt ezzel így nem lett. Miközben ott van Izland, ahol nincsen a legszigorúbb drogtörvény, és 2020-ban Izlandon nagyon komoly problémák voltak a fiatalok szerhasználatával, nem csak a droggal, hanem alkohollal, gyógyszerrel, dohányzással, és az izlandiak nagyon következetes, nagyon jó közösségi programokkal, nagyon sokszínű rendszerrel tulajdonképpen egy 20 év alatt lenegyedelték a problémáknak az elterjedtségét.
Ez szemléletkérdése vagy pénzkérdése?
Azt gondolom, hogy a szemléletnek nagyobb jelentősége van, mint a pénznek, mert nagyon sok minden dolgot meg lehet csinálni pénz nélkül is, de például mondjuk az, hogy az önkormányzatoknak van ebben jelentősége. Egy időben nagyon sok önkormányzat támogatólag lépett fel ezeket. Az önkormányzatok nincsen pénze, mindent csak a központtól várunk, tehát például mondjuk, ha azt mondjuk, hogy ez a központosított rendszer, ami mindenben működik, az oktatásban, az egészségügyben, a mindenben, ez szerintem elképesztő módon kártékony. Tehát tulajdonképpen az átlag ember fejéből kiveszi ezt az öngondoskodásnak az elképzelést, hogy nem csak attól, hogy fekszek ott és repüljön már számba a sült galamb, és az állam, ha nem ad, akkor sikítok, hanem hogy én ott mit tudok tenni azért, hogy ez így változzon. És ebben az önkormányzatnak, amikor volt pénze, akkor ott az általam, a szomszédomat megválasztottam képviselőnek, ő tudta azt, hogy mi van az én utcámban, és ez ott hogyan működik, vagy az iskolában, vagy a iskolának a fűtője, az ha alkoholista, akkor ez így hol probléma? Lehet a házorvosnak szólni, hogy a Józsi bácsi minden nap részeg és elalszik a kazán, ez csak fölrobbantja az iskolát, már kezdjünk ezzel valamit. Ezek a dolgok, ezek tulajdonképpen a magyar lakosságot egy ilyen magatehetetlen, gyakorlatilag a saját ügyeit képviselni képtelen, jó alattvalóvá, de hát egy lehetetlen emberé teszik.
Saját ügyekről beszélünk. Mi foglalkoztunk eddig sokat a családon belüli erőszakkal, és azt mondtuk, ugye, hogy ami a négy fal között történik, ez az általános szemlélet, abban nem szívesen szól bele a szomszéd, és akár végignézi, hogy hogyan vernek agyon a szomszéd lakásban valakit, vagy évekig hogyan kínoznak. Mennyire vagyunk szemérmesek az alkohol problémával, vagy a szerhasználattal? Tehát, hogyha én látom barátként, hogy valaki egyre rosszabb állapotba kerül, akkor én szólhatok egy szakembernek? Vagy ez a saját döntése kell, hogy legyen, a család döntése kell, hogy legyen, nem lehet beavatkozni?
Igen, tehát amit elmondtam, az e-mailt, abból az következik, hogy a magyar lakosság egyre kevésbé fog szólni. Azért, mert kész kezet, most semmi közöm hozzá. Ők is egyébként, ez a problémás család érdekelt, hogy ne tudódjon ki semmi, minél magasabb falat húzok magam köré. A Magyar Addiktológiai Társaság egyébként, amelynek az elnöke vagyok, együttműködve a Máltai Szeretett Szolgálatnak, a máltásoknak van egy apa-anya-pia programja, amivel most elkészült egy könyv is, a Láthatatlan Árvák, és van képzés, amivel tudnak menni országszerte. Most úgy tűnik, hogy maga ez a könyv elindított egy olyan folyamatot, amivel tényleg a média nagyon intenzív érdeklődést mutat, elindultak olyan ismeretterjesztő folyamatok, amivel azt gondolom, hogy valahol ezt visszaadni a lakosság fejébe, hogy igen, van egy probléma, ezzel neki kell foglalkozni, mert úgy tűnik, hogy ezzel más nem fog foglalkozni, legyen egy tudásom, vegyem észre, legyenek olyan helyek, ahol segítséget tudok kérni. Egyébként mondjuk ebben az internet, azt gondolom, az internetről sokszor elmondunk minden rosszat, de az, hogy tényleg tulajdonképpen az okostelefon ott van a zsebembe, és hogy bárki valamilyen segítséget tudjon kapni, tudjon egy levelet írni, legyen megszólítható valaki, az körülbelül 3 perc alatt megoldható lenne, még korábban buszra kellett szállni, el kellett menni, meg kellett keresni, be kellett menni. Tehát az internet ad egy névtelenséget is. Azt gondolom, hogy sokkal-sokkal intenzívebben kellene ezt használni. Úgyhogy vannak ebben egyébként ilyen kis próbálkozások, kezdeményezések. Én mondhatni, egy örök optimista vagyok, aki azt gondolom, hogy igen, ez így fog menni, lehet jobban csinálni, én sosem fogom be pörös számat, nem tud igazán az a hatás érni, amire azt mondom, hogy én most már kedvemet szektem, és ez így ne legyen tovább, és úgy tűnik, hogy újra és újra találunk olyan jó embereket, akik ebben érdekeltek, akik ebben lehet együtt dolgozni, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ha valaki észreveszi a szomszédjában, verik a gyereket és a probléma van, akkor üsse be a mobiltelefonjába azt, hogy mit erőszakprevenció vagy addiktológiai segítség, és ki fog dobni valamit a közelben, ahova el tud kezdeni valamiféle. És aztán, ha ő jelzi, tehát ilyen szempontból, akkor a szomszéd is a jelzőrendszer része, akkor utána jó-rosszul vannak azért elérhető programok, szakemberek, aki el fog indulni, és nem neki kell akkor már a szomszédot megterapeutizálnia, hanem akkor majd lesz szakember, aki ebben a dolgokban elindul.
Egyre inkább nyílik a gazdasági olló, nagyon sokan leszakadnak, és vannak nagyon tehetősek. Ez hogyan változtatja majd az alkoholizmus vagy a szerhasználat folyamatát?
Azért azt látom, hogy a szegregátumokban is, hogy a nagyon olcsó drogok nagyon nagy nyírást rendeznek az emberek között. És szoktam mondani, hogy amit a kartfogú tigris nem kapja el a lassabban futókat, azóta a szenvedélybetegségek az térdre kényszerítik. De biztosak lehetünk benne, hogy a nagyon jó anyagi jólétben élő felső 10 000-nek a gyereke is nagyon sokan fognak nálunk landolni. Ők drága drogot fognak venni, szerencsejátékon fognak nagyon sok pénzt eljátszani, a szegények meg a designer, az alkohol és a gyógyszerek miatt fognak hozzánk jönni, úgyhogy nincs olyan réteg, akit ez a probléma ne érintene.
Láttam egy kanadai dokumentumfilmet, azt láttam, hogy vannak olyan helységek, ahova bemehet a droghasználó, itt fecskendőt.
Belövőszobák, igen.
Így van pontosan. És ott teljesen biztonságos körülmények között jó világítással, steril tűvel adhatja be magának a szert, de rögtön felajánlják azt a lehetőséget, hogy fölmegy egy lépcsőt, egy emeletet, és elkezdődhet az ő rehabilitációja. Igen. Ilyen nálunk elképzelhetetlen?
Igen. Tehát nyilván ez egy olyan szintű társadalmi szolidaritást és toleranciát tenne szükségessé, amiben azt látom, hogy a magyar lakosság szóval elképesztő rossz állapotban van. akinek ezzel a mondatommal vitája van, az csak menjen ki az útra, és próbáljon meg 50 km/h sebességgel végigmenni a Váci úton. Ahogy alulról, fölülről, kívülről, belülről előzik, dudálnak, leszorítják, tehát hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem állunk most jól ebben a dologban, hogy el tudjuk-e viselni azt, hogy más még nem ott tart, de hogy tudjuk-e húzni abba az irányba, hogy nem azt mondjuk, hogy ezért büntetés jár, hanem tudjuk-e pozitív megerősíteni. Akár iskolákban is sokszor látom, hogy fekete pont van, meg fekete strigula, de tulajdonképpen hogy tudjuk a gyerekekből kihozni a tehetséget, meg amiben ő jó. Szóval, hogy igen, azt gondolom, hogy, és meg részben azért elképzelhetetlen, mert a politika ebben nagyon-nagyon nem akar benne lenni, a jelenlegi szakpolitika az úgynevezett ártalomcsökkentő programokat, az alacsony küszöbű programokat nagyon nem szívleli, mindig azt mondják, hogy ez valahol a drogozást támogatja. Én azt gondolom, hogy annak a diskurzusnak, ami egy új rendszert hozna el, annak ez az alapja, és nem pedig egy hátráltatója.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Szemeyác János pszichiáterrel, addiktológussal beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm a figyelmüket.